Odahaza, az éber Rebeka szeme láttára semmit sem lehetett kezdeni az áldásrabló ellen. De amikor kiderült Jákob menekülése, Éliphaz Ézsauhoz rohant és szárnyaló szavakkal követelte, hogy az áruló után eredjenek és agyonverjék. De a sivatagi életre átkozott Ézsau nagyon is le volt törve, s alvilági sorsát sírató keserű sírása nagyon is elgyengítette, semhogy a felszólítás végrehajtására kedve lett volna. Sírt, mert így kellett most tennie, mert ezt felelt meg szerepének. Nézőpontját a dolgokkal s önmagával szemben vele született gondolkodási formák szabták és határozták meg, melyek őt is kötötték, mint mindenkit, s melyek kozmikus körforgás képzetekkel voltak átitatva. Az atya áldása révén Jákob végképpen a teli és szép holt fia lett, Ézsau pedig a sötétségé, tehát a napfia, tehát az alvilág fia, s az alvilágban sírni kellett, jól lehet, ott talán mindenki kincsekben dúslakodik. Ha később egészen átpártolt a déli hegység lakóihoz és istenükhöz. Ezt azért tette, mert így illett hozzá, mivel a dél az alvilág képzet köréhez tartozott, mint különben a sivatag is, amelybe Izsák mostoha testvérének, Izmáelnek kellett elvonulnia. Ézsaunak egyébként már régóta, jóval a beérsebái átok fogadása előtti időből voltak Széír lakosaival kapcsolatai, és ez mutatja, hogy átok és áldás csak ezeknek megerősítésére szolgált, hogy jelleme, illetőleg szerepe e földön már réges-rég meg volt szabva, s ő éppen ennek a jellemszerepnek kezdettől fogva teljesen tudatában volt. Vadász lett, a tágmező kóborló vendége, ellentétben Jákobbal, aki sátorlakó és holtpásztor vala, természete szerint lett az, erősen férfias testi mi volt a alapján kétség kívül. De helytelen útra tévednénk, és méltánytalanok lennénk szellemének mítikusan általános alkatával szemben, ha önmagának, szerepének, hogy ő az alvilág napégette fia, érzését és tudatát csupán vadász hivatásából próbálnánk levezetni. Ellenkezőleg, legalább annyira ellenkezőleg. Ezt a hivatást már azért választotta, mert ez volt a sorsa. Tehát mítikus alkatából s az általános iránt való engedelmességéből kifolyólag. Ha művelt módon fogjuk föl viszonyát Jákobhoz, és Ézsau nyeresége ellenére mindig kész volt így cselekedni, ez Káin és Ábel viszonyának visszatérése és megjelenülése volt, időtlen jelenülés, és Ézsau minden esetre Káin volt, mint idősebb testvér tudnillik, akinek természetesen az újabb világjog tisztelettel melléje áll, de aki jól tudta és érezte, hogy az anyai hajdankor maradékaként az emberiség mély szívbeli hajlandósága az ifjabbat, a legkisebbet illeti. Igen, ha valóban megesetnek fogadjuk el bizonyos tál lencsének a történetét, és nem tesszük föl, hogy utólagosan az áldás szélhámosság igazolására fűzték a tényekhez, amitől Jákob még mindig tökéletesen hihetett az eset valóságában, akkor Ézsau látszólagos könnyelműségét efféle érzésekkel lehetne megmagyarázni, mikor olyan könnyen elkótyavetélte elsőszülöttsége jogát, azt remélte, hogy legalább a szimpátiákat, amelyek hagyományos módon az ifjabbiknak jutnak, a maga részére vonja. Röviden, a szőrös, vörös Ézsau sírt, és egyáltalában nem mutatkozott rá hajlandónak, hogy üldözésre és bosszúállásra vállalkozzék. Semmi kedvesen volt Ábel testvérét még agyon is verni, és így a hasonlatot a végletekig vinni, mikor a szülők már amúgy is az egész viszonyt erre állították be. Amikor azonban Éliphaz ajánlkozott, vagyis inkább izzón kívánkozott, hogy ez esetben az áldott fejűt maga éri utols öli meg, Ézsaunak nem volt mire emlékezni ez ellen, és könnyei közt vele egyezően bólintott. Mert az, hogy az unoka öcs öli meg a nagybácsit, jóleső megtörése volt a kínos párhuzamnak, és egyben történelmi alapvetés, amely későbbi Éliphaz gyermekeknek szolgálhat hasonlatul, őt pedig a Káin szereptől legalább a végkifejlésben fölmenti. Így tehát Éliphaz összeszedett néhány embert, 5-6-ot, akik atya pártján állottak, és edomi kirándulásai alkalmával kísérni szokták. Fölfegyverezte őket az udvar készleteiből hosszú láncsákkal, melyek tarka szőrrojt fölött ugyancsak nagyon hosszú, veszedelmes hegyben végződtek, hajnalhasatta előtt tevéket lopott ki jihok istálóiból, s mielőtt a nap fordult volna, Jákobnak, aki Rebeka gondoskodásából szintén teveháton nyargalt két rabszolga kíséretében, s élelemmel és szép csere eszközökkel gazdagon ellátva, a bosszúálló sereg nyomában volt. Soha életében el nem feledte Jákob azt a rémületet, amely meglepte, amikor megértette a közeledés jelentését. Mikor először látta meg a lovasokat, avval hízelgett magának, hogy Jihok kissé korán vette észre elillanását, és haza akarja vitetni. De amikor fölismerte Ézsau fiát, átlátta a helyzet teljes komolyságát, és elcsüggett. Kezdődött a vágtatás életre halálra, a nagy léptekkel ügető, lihegben röfögő, bojtoktól és holdacskáktól körülröpködött dromedárok vízszintesen nyújtották előre nyakukat. De Elifáz és az övei nem voltak úgy megrakodva, mint Jákob, aki látta, ahogyan pillanatról pillanatra enyészik az előny, amelytől az élete függ. És amikor az első hajítódárdák utolérték, jelt adott a megadásra, megállt övéivel és arcra borulva, csupasz kezét fölemelve várta be üldözőjét. Ami most történt, az a legsiralmasabb és legbecsületbevágóbb Jákob életének minden események között, és igazán alkalmas volna rá, hogy más valakinek önérzetét mindörökre megsemmisítse. Kénytelen volt, ha életét meg akarta menteni, és akarta minden áron, nem alacsony gyávaságból, erre nyomatékosan fölhívjuk a figyelmet, hanem mert megszentelt volt, mert Ábrahám ígérete fején nyugodott. Kénytelen volt kísérletet tenni, hogy a haragtól izzó fiút, öccsét, az annyival ifjabbat, s oly mélyen alatta állót, aki már nem is egyszer meglengette fölötte kardját, meglágyítsa könyörgéssel, megalázkodással, könnyekkel, hízelgésekkel, nyöszörgő hivatkozással nagy lelkűségére, ezerféle bocsánatkéréssel, egy szóval kétségtelen bizonyításával annak, hogy nem érdemes kardját belédöfni egy ilyen nyomorult féregbe. És így is tett. Őrültként csókolgatta a gyermek lábát. Marokkal szórta a levegőbe a homokot, mely visszaesőzött fejére, és nyelve szüntelenül pergett. Égre földre esküdözött, félelmében a végsőkig fokozott folyékonysággal, amelynek az volt a célja és eredménye is, hogy az elképet és ezt a szózuhatagot, nyelvkészséget önkéntelenül megcsodáló fiút visszatartsa a gyors cselekvéstől. Hiszen nem ő akarta a csalást. Nem ő pendítette meg, nem ő eszelte ki. Forduljon ki a bele, ha a legkisebb része is volt benne. A mama, a nagymama maga találta ki. Maga csinált mindent, túlságos és érdemtelen szeretett gyengeségből ő iránta, és ő, Jákob, kézzel, lábbal kapálódzott a terv ellen, s egyre magyarázta, milyen nagy és borzasztó a veszély, hogy Izsák mindenre rájön, és nem csak őt átkozza meg, hanem az asszonyt is, a túlságosan fortélyos Rebekát. Nem szabad megfeledkezni róla. Milyen kétségbeesett erőfeszítéssel figyelmeztette rá, hogy hogyan áll majd elsőszülött fivérének magasztos ábrázata elé, ha sikerül a csel. Nem örömest, nem pimaszul és vidáman, ó nem, hanem reszketve és vonakodva lépett a gödöje pecsenyével s a borral, Ézsau ünneplőjébe öltözve, nyakát és csuklóját kecskebőrbe csavarva az apa, a kedves nagyapa szobájába. A verejték végigfutott szombján, félelmében és szorongásában, hangja elfúlva torkában akadt, mikor Izsák megkérdezte nevét és megtapogatta, megszagolta, de Rebeka nem feledkezett meg arról sem, hogy megkenje őt Ézsau vadvirág balzsamával. Hogy ő volna a csaló, inkább az asszonyi furfang áldozata, Ádám, akit Éva a kígyó barátnője bűnre csábított. Ó, Elifáz, fiúcska, őrizkedjél teljes életedben, mely tartson több száz évig, és annál is tovább, őrizkedj az asszonyi tanácstól, és bölcsen került ki csalafintaságuk csapdáját. Ő, Jákob, belébotlott, és íme vége van. Hogy ő volna az áldott, hát először is micsoda atyai áldás az, amelyet tévedésből adnak, s amelyhez az áldásban részesülő kedve és akarata ellen ilyen állúton jut. Micsoda értéke és súlya van annak, s micsoda hatása lehet. Pontosan tudta, hogy az áldás áldás, s hogy teljes súlya és teljes hatása van. Csak azért kérdezte ezt, hogy Elifázt megzavarja. És másodszor micsoda jelét adta ő annak, hogy bal lépésének hasznát akarná élvezni, hogy az áldással fején el akarna terpeszkedni a házban, Ézsaut, az ő urát háttérbe szorítva. Ó, szó sincs erről, hanem ellenkezőleg. Átadta a teret önként testvérének. A bűnbánó Rebeka maga űzte el, kiméne vadidegenbe, hogy soha vissza ne térjen. Elvonult a számüzetésbe, egyenest az alvilágba, s osztályrésze a síralomlőn mindörökre. S őt akarja Elifász kardjának élével sújtani. A fényes röptű gerle, az ifjúsága díszében pompázó kőszáli bika, a gyönyörű bak antilop. Hiszen az úr már megvilágosította Noét, hogy számon kéri a kiontott embervért. S manapság még sincs úgy, mint Káin és Ábel idejében, hanem az országban törvények uralkodnak, melyeknek megsértése Elifáz nemes ifjú személyét a legnagyobb veszedelembe sodorhatja. Az amúgy is eléggé sújtott nagybácsinak csak ez a gondja, és ha ő most már megsemmisítve és megkönnyülve eltávozik egy országba, ahol idegen és szolga lesz, Elifáz tegye gazdaggá jó szerencse, és legyen áldott az ő anyja két gyermekei között, mert fia megtartóztatta kezét a vértől, és lelke elfordult a gonosztól. Így ömlött Jákobból ilyettében a locsogó, kunyeráló szó, hogy Elifáz csak ámult-bámult, és feje kóvájgott az áradattól. Azt várta, hogy markába nevető rablóra talál, s ehelyett ez a nyomorult állt előtte, akinek megalázkodása Ézsau méltóságát látszólag teljes mértékben helyreállította. A gyermek Elifáz jó lelkű volt, mint alapjában apja is. Lelkében gyorsan lépett egyik tüzes érzés helyébe a másik, a harag helyébe a nagy lelkűség, és kiáltva közölte, hogy bácsikáját nem bántja, mire Jákob sírt örömében, és Elifáz ruhájának szegélyét, kezét és lábát csókjaival borította. A fiú emelkedett érzései közé zavar és enyhe undor vegyült. Ingatagsága miatt is bosszankodott kissé, és durván elhatározta, hogy a menekülők podgyászát pedig elveszi, hiszen amit Rebeka a bácsinak dugott, az Ézsaut, a megbántottat illeti. Jákob síma szavakkal ettől az elhatározásától is el akarta téríteni, de Elifáz megvetően ráripakodott, és olyan alaposan kiraboltatta, hogy puszta életén kívül csak ugyan semmit sem hagyott meg. Az arany és ezüst edényeket, a legfinomabb olajjal és borral telt korsókat, a malachit és karneol nyakékeket és karkötőket, a tömjént, a mézes kalácsokat, és ami szövetet és vásznat anyja fölpakoltatott, azt mind át kellett, hogy Jákob adja Elifáz kezébe. Még a két rabszolgának is, akik titkon hagyták el az udvart, és akik közül az egyik különben vállán lándzsa ütötte sebből vérzett, állataikkal együtt követniük kellett visszafelé az üldözőket, és aztán Jákob egyedül mehetett sötét útjára, csupán néhány vízzel telt agyakkorsóval a nyerekben, és ki tudja milyen lélek állapotban kelet felé. A fölmagasztalás. Az életét megmentette, drága ígéret életét, Istennek és a jövőnek, mit számított ebben szemben az arany és a karneol? Az életen fordult meg minden, és ifjú Elifázt alapjában még fényesebben becsapta, mint szülőjét. De mibe került ez? Jóval többe, mint podgyászába, férfiúi becsületébe. És meggyalázottabb senki sem lehetett, mint Jákob, akinek egy tejfölösszájú előtt kellett nyöszörögve arcra borulnia, s akinek arca a könnyektől s a rámaszatolt homoktól felismerhetetlen lett. És most, közvetlenül a meggyaláztatás után, közvetlenül vagy néhány órával utána, még az este csillagfénynél Lúz helységbe ért, egy faluba, amelyet nem ismert, mivel hogy ez a vidék általában idegen volt előtte. Lúz a többnyire lépcsőzetesen művelt, szőlővel beültetett dombok egyikén terült el, melyek behullámozták a tájat. A falu néhány kockaháza a mesdjékkel átszelt lejtő félmagasságában szorongott, és mivel egy belső hang a koldussá lett utasnak azt tanácsolta, hogy itt szálljon meg éjszakára, a síralmas és viharos epizód után még magához nem tért makacskodó tevéjét, aki előtte kisé szégyelte is magát, fölhajszolta a dombra. Az agyagos kerítésfalon kívül a kútnál megitatta az állatot, és a maga arcáról is lemosta szégyenének nyomait, ami által hangulata már is javult. Mindamellett nem tudott ráfanyalodni, hogy a falubelieknél szállást kérjen, olyannyira koldusnak érezte magát, hanem eleven tulajdonát, mely most mindene volt, kantárszáron átvezette a helység fölött, egészen föl a domb csonka csúcsáig, amelyet megpillantván sajnálhatta, hogy nem ért ide hamarabb idején. Mert egy szent kőgyűrű Gilgál arra mutatott, hogy a hely menedék, és az itt nyugovónak ifjú Elifáz, az utonálló, mit sem árthatott volna. A Gilgál közepén egy különálló kő volt. Szénfekete és kúp alakú. Nyilván az égből hullott, és csillag erők szunnyadtak benne. Mint hogy alakja a nemző szervre emlékeztetett, Jákob áltatosan égre emelte szemét és kezét, és még erősebbnek érezte magát. Itt akarta eltölteni az éjt, míg a nap ismét el nem űzi a feketeséget. Feje alá a gyűrű egyik kőtönkjét választotta. Jöjj, mondotta, vígasztaló vénkő darab, emelt föl fejét a békétlennek éjszakára. Fejkendőjét ráborította, fejét a fallikus égi jövevény felé emelve kinyújtózott, egy kevéssé még a csillagok közé pislogott, és aztán elaludt. Akkor kitágult az ég, és akkor jelenést látott, és akkor néhány órányi mély álom után, alkalmasint éjféltájban, szégyenéből fölmagasztosult feje a legdicsőbb látványra, amelyben minden egyesült, ami királyi és isteni elképzelés lelkében rejtőzött, s amit a megalázott, s titkom megalázottságán mosolygó lélek a maga vígaszára és megerősítésére álmaterében fölépített. Nem álmodta magát máshová. Álmában is föltámasztott fejjel feküdt és szendergett. Nem álmodta magát máshová. Álmában is föltámasztott fejjel feküdt és szendergett. De személye áteresztette a túláradó fényességet, keresztül látott rajta, Bábelt látta, ég és föld köldök zsinórját látta, a magas palotába vivő lépcsőt, a számtalan lángoló, széles, asztrál őrökkel benépesített lépcsőfokot, melyeknek roppant feljárója fölkúszott a legfelső templomig és trónszékig. Nem kőből, nem fából, nem egyéb földi anyagból voltak ezek a fokok, mintha izzó ércből és megfaragott csillagtűzből lettek volna. Bolygófényük határtalan messzeségben oszlott el a földön, és szélességben, magasságban elviselhetetlen ragyogássá fokozódott, melyben nyitott szemmel nézni sem lehetett volna, s amelyet csak a szemhéj fedezése tett kibírhatóvá. Szárnyas emberállatok, kerubok, szűzarcú koronás tehenek testükhöz simuló szárnyal álltak két oldalt mozdulatlanul és mereven előre tekintve, és ferdén előre hátratolt lábok között a tér érclapokkal volt kitöltve, melyeken szent szójelek izzottak. Guggoló bika istenek, homlokukon gyöngyfüzérrel, s fülük mellett épp oly hosszú tincsekkel, mint arcukon csüngő, rojtszerű és alul fölgöngyölt szakálluk, fordították kifelé fejüket, és hosszú pillájú, nyugodt szemmel nézték az alvót. Farkukon ülő oroszlánfélékkel váltakozva, akiknek boltozatos mellét tüzes fürtök borították. Négyszögűre tátott szájuk, mintha fújtatott volna, úgy, hogy mérges pisze orruk alatt fölborzolódtak bajusz szálaik. Az állatok között pedig a lépcsőn szolgák és követek jártak föl alá, fokról fokra lépdelve, lassú körtáncban, amely magában hordta a csillagforgás törvényének boldogságát. Alsó testük ruhával volt takarva, amelyet szálkás betűjelek borítottak, s keblük túlságos lágynak látszott ahhoz, hogy ifjaké lehessen, viszont túlságosan laposnak, női keblekhez képest. Fölemelt karral kelyheket vittek fejükön, vagy meghajlított karjukra támasztották táblájukat, amelyre ujjukkal mutattak. Sokan pedig hárfáztak, vagy fuvoláztak, lantot vagy dobot vertek, és ezek mögött énekesek tűntek föl, akik magas, értszerűen bongó hangjukkal betöltötték a teret, és ütemesen tapsoltak hozzá. Így zúgott és zsongott a világ lajtorja egész szélességében összehangzó áradással le és föl, a lángot vető fényességig, ahol a keskeny tűzkapu és a pilléres, párkányos palota bejárata volt. Az aranytéglából való pillérek pikkelyes állatokat léptettek előre. Párduc lábbal elől és saskarommal hátul, s a tűzkapu oldalán bikalábú gerendatartók álltak négyszarvú koronával és drága kőszemmel, és pofájukon bodros, sodrot szakállal. Előttük pedig a király széke állt, és lábának aranyzsámolya, és mögöttük egy ember íjjal és puzdrával, aki a legyezőt tartotta a hatalom kucsma koronája fölé. Az pedig holdfényből szőtt ruhába volt öltözve, melynek rojtjai kis lángnyelvek voltak. Isten karja rettenetesen erősnek látszott. Egyik kezében az élet jelvényét tartotta, a másikban egy ivócsészét. Szakálla kék volt, és ércpántok fogták össze, és a magas szemöldök alatt haragos jósággal fenyegetett ábrázata. Előtte is egy ember állt, széles karikával a feje körül, nyilván vezér és a trónus első szolgája, aki fölnézett a hatalom arcába, s tenyerével az alvó Jákobra mutatott a földön. Akkor az úr bólintott, és nagy erejű lábára lépett, és a főember gyorsan lehajolt, hogy elhúzza a zsámolyt, és az úr fölállhasson. És Isten fölállt trónjáról, és Jákob felé nyújtotta az életjelvényét, és levegőt szívott mellébe, mely magasra duzzadt. És hangja gyönyörűséges volt, zúgva hasított a fölleszállók zsolozsmáiba és csillagmuzsikájába, és nyájas hatalmú harmóniában olvadt össze velük. És így szólt: vagyok. Én vagyok Ábrahám ura, és Jihoké, és a tiéd. Szemem rád tekint, Jákob, messzenéző kegyelemmel, mert meg akarom sokasítani magvadat, mint a földporát, és áldott leszel mindenek fölött, és megnyílnak neked ellenségeid kapui. Megőrizlek és megvédelek téged valahová mégy, és gazdagon hozlak vissza erre a földre, amelyen nyugszol, és sohasem hagylak el. Vagyok, és így akarom. Így dörgött a király hangja a mennyei harmóniában, és Jákob fölébredt. Micsoda álomlátás volt ez, és micsoda fölmagasztalás. Jákob sírt örömében, és közben kacagott Elifázon, míg a csillagfényben körüljárt a kőgyűrűben, és azt a követ nézte, amelyik ilyen látomásra támasztotta fejét. Micsoda hely ez, gondolta, amelyre oly véletlenül bukkantam. Az éj hűvösében és a mély fölindulástól fázott és borzongott, és így szólt: joggal borzongok így, joggal. Lúz lakosainak alig van sejtelmük róla, micsoda hely ez. Mert jól lehet, menedéket csináltak itt, és Gilgált raktak, de épp oly kevéssé tudják, mint én tudtam, hogy ez itt a megjelenés helye, a magasság kapuja és ég és föld köldök zsinórja. Azután aludt még néhány órai erős és büszke álmot, mely tele volt titkos nevetéssel, de pitymallatkor fölállt és leereszkedett Lúz felé, és a csarnok elé lépett. Mert övének ráncában megőrzött egy gyűrűt, mélykék lazúrkő pecsétnyomóval, melyet Elifáz szolgái nem találtak meg. Most olcsó áron eladta, némi élelemért és egy pár korsó olajért, mert kiváltképp olajra volt szüksége ahhoz, amit tervezett és kötelességének tartott. Mielőtt tovább haladt volna kelet felé és a Naharina víze felé, még egyszer fölmászott álma színhelyére, élére állította a követ, amelyen aludt, mint valami emléket, bőségesen meglocsolta olajjal, és közben így szólt: bét él, legyen-e hely neve, és nem Lúz, mert ez a megjelenés háza, és Isten, a király, megmutatta magát itt a porigalázottnak, és szívét mértéktelenül megerősítette. Mert nyilván túlzott, és mértéken felüli szó, melyet a hárfák zengésébe kiáltott, hogy magom számos lesz, mint a földpora, és nevemet tisztelni és dicsőíteni fogják.
De ha velem lesz, amint ígérte, és megőrzi lábamat, valahová megyek az idegenben, ha kenyeret ad és ruhát testemnek, és békességgel megtérek Jihok házához, akkor ő az én Istenem és senki más, és én tizedet adok neki mindenből, valamit ő ad nekem. S ha ezen felül megvalósul az, amivel oly mértéktelenül megerősítette szívemet, akkor ebből a kőből Isten háza lészen, melyben folytonosan ellátjuk őt táplálékkal, és örökösen sós füstölőt égetünk orra kedvéért. Ez fogadalmam és ígéretem az övé ellenében, és Isten, a király, ám tegye, amit saját érdekében jónak lát. Ézsau. Így esett a dolog a nagyszerű Elifász fiúval, aki végeredményben csak nyomorult fickó volt Jákobhoz, gőgjének megalázott áldozatához képest, ki lelki pót anyagainak segítségével, amelyekről Elifáznak sejtelme sem volt, játszva diadalmaskodott a gyermek okozta megaláztatások felett, és ki mindig éppen a legmélyebb síralom állapotában lett kinyilatkoztatása részese. S vajon másként történt-e az atyával, mint ahogy a fiúval történt? A találkozásra gondolunk magával Ézsauval, amelyre, amint hallottuk, Jákob célzott beszélgetés közben. Ez esetben csak előbbre helyezte a fölmagasztalást és nagy szíverősítést Peniel-ben azon a szorongásos éjszakán, amikor a névért küzdött, amin Simeon és Lévi csak mosolygott. És így a név birtokában előre győztesen szállt szembe bátyjával, legbensejében vértezve minden megaláztatás ellen, ami körülbelül elkerülhetetlennek látszott, vértezve tulajdon hozzá nem méltó félelme ellen is a találkozástól, amely oly beszédesen mutatta meg az ikrek különböző lelki alkatát. Nem tudta, milyen kedély állapotban közeledik hozzá Ézsau, akit maga értesített követe által, mert a helyzet tisztázása okvetlenül szükségesnek látszott. Csak kémeitől tudott annyit, hogy 400 ember élén jön a bátyja, ami tisztelgőmenet is lehetett az alázatos hízelkedések eredményeként, melyeket átadatott neki, de az sem volt kizárva, hogy a legnagyobb veszedelem. Megtette óvó intézkedéseit.